Szentmisén a Szentírás és az Eukarisztia kettős asztaláról táplálkozunk, és ahogy az egyház egy külön ünnepben köszöni meg Istennek az Eukarisztia ajándékát, ugyanúgy a Szentírásért is egy külön ünnepen ad hálát. Most hétvégén lesz Szentírás vasárnapja. Találkozásom a Szentírással. Várvégi Éva műsora. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Erdő Péter bíboros atyát, aki megosztja a Mária Rádió hallgatóival azt, hogy hogyan ismerkedett össze a Szentírással, és mit jelent papi élete bíborosi működések folyamán.
A Szentírással való megismerkedésem nem volt magától értetődő. Talán a régi katolikus családoknál, városon, vidéken egyaránt volt egy családi biblia. Hát az én szüleimnél, amikor én olvasni kezdtem, a családi biblia, a teljes biblia nem létezett, mi 56-ban kiégtünk, semmi nem maradt a régi könyvek közül, hanem hát édesapámnak lett iskolás korom folyamán egy Békés Dalos kiadás új szövetsége, amit Nagybecsben tartott, és ma én használom, mert az volt a szüleimnek a bibliája. Tehát a Békés Dalos féle új szövetség. Azután édesanyámnak is volt egy új szövetsége, mégpedig a Sós Páter által fordított új szövetség. Az ő emlékét nem tudom, hogy hányan ismerik. Annak idején a délvidéken a kármeliták magyarok voltak, és sok értékes munkát végeztek lelkipásztori kulturális téren egyaránt. Sós Páter a zombori kármelnek volt egy kiemelkedő alakja, és a századfordulón a Vulgátából készített egy új szövetség fordítást. Nos, ez a fordítás volt meg történetesen édesanyámnak. De teljes új és új szövetségi szentírás a háznál nem volt. Természetesen tudtuk, hogy a teljes szentírás milyen könyvekből áll, meg hittan tanultunk, tudtuk, hogy miket tartalmaz az Ószövetség, bibliai történetek annak idején a hittanban, persze nagy mennyiségben ott voltak, de hát teljes szentírást kapni se lehetett egyébként akkor, ha csak nem a Terézvárosi, vagy a Józsefvárosi templom előtt, vagy a Jézus szíve templom bejáratánál, ahol különböző hölgyek árultak régi vallásos könyveket, imakönyveket, antikvár jelleggel. De hát teljes szentírás ott se volt mindig, és ha netán volt, akkor csakis az ötkötetes Szent István társulati biblia bukkant föl egyszer-egyszer, de inkább azt is kerestetni kellett, és várni a titokzatos nagy örömhíre, hogy most érkezett egy példány. Arról nem beszélek, hogy annak idején az drágának is számított. Egy szó mint száz, középiskolás lettem addigra, mire a piaristáknál, meg talán a plébánián is, úgy alkalmam volt egy kicsit jobban olvasgatni az Ószövetséget is. A Szent István társulat a 70-es évek elején adta ki a teljes magyar katolikus bibliafordítást, közben kispap koromban hagyatékból sikerült megszerezni a régi öt kötetes Szent István fordításnak az Ószövetségi három kötetét, tehát az Új Szövetségre nem is volt szükség, mert abból megvolt a Békés Dalos, amit egyébként a piaristák annak idején minden diákjuknak külföldről beszereztek. Úgyhogy pesti piarista diák a 60-as években alig ha érettségizett le úgy, hogy ne kapott volna legalább egy hozsannát és egy Békés Dalos féle új szövetséget. Na most a szemináriumban első éven Esztergomban a Vulgátát osztogatták, mégpedig azért, mert Dékány Vilmos akkori prefektus úr gondoskodott arról, hogy komolyabb teológiai kézikönyvek, meg aztán a Szentírás, akkor a kézi kiadásban az akkor még használatos római misekönyv, meg a zsolozsma, az meglegyen lehetőleg a kiskapoknak. Ezt nyugati segélycsomagokba küldték át, és amikor egy tétel megérkezett, hát akkor kezdték a felsőbb évfolyamokkal, ugye, hogyha ott még valakinek hiányzik, ő kapjon. És én, mint a féle első éves, hát a sor végére kerültem, úgyhogy az akkori új, friss utánnyomású Vulgáta nekem már nem jutott. Viszont valamilyen papi hagyatékban volt ugyanabban a oktáv méretben a akkor szokásos latin vulgátának egy 1927-es párizsi kiadása, és hát az lett az én vulgátám. Mindmáig megvan, és nagy szeretettel olvasom, sokszor abban találom meg legkönnyebben a szentírási idézeteket. Aztán fölkerültem Pestre, kezdődtek a komolyabb biblikus stúdiumok, tehát megismerkedtem akár a tudományi kari könyvtár segítségével is a Bibliának az eredeti szövegeivel, tanultuk a görögöt, tanultuk a hébert, és megjelent a Szent István Társulatnak a magyar bibliája. Az persze a szemináriumi időszakomnak már inkább a vége felé történt. Ugye tudjuk, hogy évekig tartott, amíg a kezünkbe került az egyszer már elkészült fordítás. Akkor viszont nagyon érdekes lett a kapcsolat, ugye tudjuk azt, hogy tanárváltás volt a biblikus tanszéken is, úgyhogy nekem az ószövetségi tanárom, mikor Pestre helyeztek, Tarjányi Béla professzor úr volt, ő fiatal tanárként, nagy súlyt fektetett arra, hogy a hallgatók olvassák el legalább végig az ószövetséget, nehogy úgy kerüljön ki valaki még a szemináriumból, és hogy nem is olvasta a teljes Bibliát. És hát bizony becsület szavunkat kellett adni, hogy elolvastuk, de el is olvastuk akkor. Megint hogyan? Hát nem mindenki olvasta el héberül nyilván, szinte senki, hanem akkor már az antikváriumok és a hagyatékok bővebben kínálták a Bibliát, főleg protestán, használt protestáns Bibliákat lehetett kapni. Tehát nekem is szerencsém volt, és valamelyik hagyatékból jutott nekem egy úgynevezett Károli féle Biblia, de persze nem a legeredetibb formájában, hanem ahogyan azt az 1800-1900-as évek fordulóján kiadták. Na most ez a Károli Biblia kiadás ilyen ügyesen volt megszerkesztve. Egyrészt, mert a margóján ott voltak a konkordáns helyek, tehát Ó és az Új Szövetség között lehetett, mai szóval mondom, szörfözni, ami katolikus Biblia használónak nagy öröm, mert nincsenek mindig a margón ezek feltüntetve, nem minden kiadásban találjuk őket. Másrészt nagyon jó volt ez a kiadás a vizsgára, mert akkor, több mint 100 évvel ezelőtt a magyar kiadó úgy gondolta, pontosabban az a protestáns kiadó, aki készítette ezt, hogy annyira szó szerintinek kell lenni a Biblia fordításának, hogy minden olyan szó, amit a Károli Gáspár csak az érthetőség kedvéért tett bele, de aminek nincs szó szerinti tükörfordítása az eredeti szövegbe, azt dőlt betűkkel szedte. Ezért aztán a héberből vagy a görögből egzegézis vizsgán nagyon jól lehetett készülni ebből a kiadásból speciál. Úgyhogy kedvenc olvasmányom már vált. Amikor pedig a Szent István Társulati Biblia megjelent, akkor azt tényleg nagy örömmel és élvezettel olvastuk, és tényleg nem az első alkalom volt már, hogy elolvashattuk a Szentírást. Egy különleges közeledésünk volt a szöveghöz már otthon, azért, mert bizonyos alkalmakkor nálunk otthon a családi liturgiához tartozott bizonyos szentírási szakaszoknak a felolvasása. Elsősorban karácsonykor a fa alatt a szentírásból kellett felolvasni Jézus születését. És ezt mindig a legidősebb fiúgyereknek kellett csinálni, és hát nálunk történetesen én voltam a legidősebb fiúgyerek, úgyhogy hosszú éveken át karácsony este a falat én olvastam fel az új szövetségi szakaszt. Aztán a szeminárium időre visszatérve, ott pedig memoriter feladataink is voltak. Nem annyira az Ószövetségből, hanem Új Szövetségből. Tehát Kosztolányi István tanár úr, aki tudjuk a Szent István Társulat egyik korábbi Biblia kiadásában fordítóként is részt vett, ő akár a saját fordításából, akár nagyon tiszteletre méltó módon a Békés Dalosból, de megkívánta, hogy bizonyos szakaszokat az Új Szövetségből tanuljunk meg szó szerint. Például Szent Péter pünkösdi beszédét és sok más egyebet. Szent Pálnak a leveleiből különböző himnuszokat. Na most ez egyrészt nagy élmény volt, hogy szó szerint átgondolja az ember a szöveget. Másrészt utóbb egy nagy gazdagságnak bizonyult, hogy az ember mégiscsak az Új Szövetségből viszonylag hosszabb passzusokat szó szerint tudott fejteni. A későbbi időben, aztán még mindig a szemináriumban vagyunk, de már a vége felé, diákonus szentelés táján, belép az ember életébe a zsolozsma. Nem azért, mintha akkor mondtuk volna először, hát az a kezdet kezdetétől a kispapok közös imádsága, de akkortól kezdve már kötelező. Akkortól kezdve az ember már felteszi a kérdést, hogy melyik szöveg szerint kell ezt nekem végezni. Mert az első zsolozsmás könyv, vagy az első közös breviárium imádkozás, az esztergomi szemináriumban 1971 elején, mikor én oda bekerültem, akkor latinul történt még a breviárium románum alapján. Tehát azon kiadás alapján, amely 23. János pápa alatt hatályba került, és amelyről most azt olvassuk a pápai motu proprióban, hogy minden pap használhatja azt is, ha inkább azt kívánja mondani. Abból természetesen népnyelvű fordítások nincsenek, később örököltem egy kivonatos fordítást, kétnyelvű kivonatos fordítást, mert a két háború között azért jelent meg a zsolozsmáról egy ilyen latin-magyar kis kötetke is. Ebből látszik, hogy a liturgikus mozgalom milyen régi, hogy pont a zsoltárok szövegét azért már a világi hívek is, magyarul is próbálták közösen imádkozni bizonyos közösségekben. Na most visszatérve a zsoltárokra és a imaórák liturgiájára, azt kell mondanom, hogy a latin szöveggel kezdtük. Tehát a közös zsolozsmázás latinul történt. Így történt Esztergomban, majd így történt Budapesten is, a kápolnában. Ugyanakkor azonban vasárnap esténként énekelt zsolozsma volt az egyetemi templomban, ez már a hívek számára, megint a liturgikus reformnál tartunk, ez azonban magyar fordításban. Itt Csanád Béla fordítása volt elsősorban az, amit használtunk, és tudjuk jól, hogy Dobszony László és munkatársai voltak azok, akik a zenei részét gondozták ezeknek a vasárnap esti közös zsolozsmáknak. Megszerettem azokat a fordításokat. Ha hallja az ember szépen énekelni, jó, magam nem tudok szépen énekelni, de hallottam, hogy mások milyen szépen éneklik. Megint csak megjegyzi az ember a szöveget, a zsoltárokét is, himnuszokét is, antifónákét is. Szóval élmény is van ebben, esztétikai meg lelki élmény is, és ennek ráéreztünk az ízére. Ugyanakkor azért, már Esztergomban, első éves koromban, de később Budapesten is, a nagyheti liturgiáról, amiket nem hazaküldtek szabadságra, hanem együtt végeztük, együtt ünnepeltük a székesegyházba, illetve az egyetemi templomba, később központista. Erről a kispapok, ha lemaradnak, mert inkább szabadságon vagy szünidőn tartózkodnak, azt hiszem sokat veszítenek, mert az egyház biblikus nagy liturgiájának a teljes szépségét ilyenkor lehet a legjobban átélni. Persze minden imaórát együtt énekel. Ilyenkor viszont a liber usualist használtuk. Tehát annak az dallamait és annak a latin szövegeit. Tehát azt hiszem, hogy azért ez egy elég sokoldalú és elég mély találkozás volt a Bibliával. Közben azért volt egy sokkal belső, sokkal privátabb kapcsolatom is a Szentírással. Ez pedig az volt, hogy általános iskolás felső tagozatos koromtól kezdve a lelki vezetőm azt mondta, hogy van nagyon fontos az, hogy az ember minden nap olvassa a Szentírást és elmélkedjen róla. És én azt megcsináltam. Hangsúlyoztam, nem sokáig, de hogy egy órát, mert akkor háromszor lelkesen megteszem, utána abba fogom hagyni, nem 5-10 percet. És Istennek legyen hála, sikerült beiktatni a napjaimban. Na most így adódott aztán, hogy például a reggeli imádságom, az 10 évig biztosan, de lehet, hogy 20-ig is, a szeretet himnusz volt, fejből. Másrészt a esti imádságom a Tedeum, ami már nem szentírási idézet, de a zsoltárhoz hozzátartozik. Ugyanakkor viszont elmélkedtem minden nap egy szentírási szakaszról, de mivel nekem akkor, mint említettem, vagy az édesapám békés dalos fordítás állt rendelkezésemre, vagy később a saját ugyancsak békés dalos újszövetségem, abból elmélkedtem, azt olvastam. Úgyhogy sokkal szubjektívebb, sokkal személyesebb volt a kapcsolatom az új szövetséggel, és néha később is más fordításban olvasva a szöveget, azért úgy vissza-vissza tér a nosztalgia a békés dalos féle fordítás iránt. De hát ez egy ilyen személyes adottság. Na most a szentelés körül és a diakonátus körül, akkor viszont fölmerült a kérdés, hogy most már hivatalosan is kötelességünk lesz magánimádságként is végezni a zsolozsmát. Igen ám, de miből? A 70-es évek elején jelent meg az új liturgia hórárom, ugye ez már nem breviárium románum, hanem liturgia hórárom néven, de ebből még Magyarországon nem voltak példányok. Tehát nem voltak olyan helyzetben sem a szeminárium, sem az egyházmegyék, hogy mi abból kaphattunk volna. Még kevésbé létezett jóváhagyott magyar fordítás. Igaz, hogy Stencilen, Csanád Béla úr jogoltából a közös éneklés számára egy része a zsolozsmának megvolt magyarul, amit mi gondosan beköttettünk, és azt hiszem, hogy mindnyájan őrzünk, akik annak idején kispapok voltunk, de hát azért tudtuk azt, hogy nem ez az igazi. Odáig fajult a helyzet, hogy hivatalos kérdéssel fordultunk a szeminárium előjáróton keresztül a püspöki karhoz, hogy nem lévén hivatalos kiadású zsolozsmás könyvünk semmilyen nyelven, miből imádkozunk a zsolozsmát, hiszen a diakonátussal mi erre kötelesek leszünk. És azt a választ kaptuk, akkor Cserháti püspök úr írta alá, gondolom, hogy mint titkár többiek megbízásából, vagy ő volt kijelölve erre, hogy most jelent meg az új teljes Biblia a Szent István Társulatnál. Csináljunk egy jegyzéket a zsoltárokról, kantikumokról és bibliai olvasmányokról, és aszerint abból a Biblia kiadásból imádkozzuk ezeket, ami pedig nincs benne, ahelyett olvassuk a zsinat dokumentumét. Máig megvan az a karton táblázatom, amit a Szent István féle Biblia kiadásba beletettem, mint egy könyvjelzőként, ahol a 4 hetes ciklusban az egyes imaóráknak a zsoltárai és kantikumai benne vannak. Na ezt csak azért mondom, hogy a Bibliát például így is használta az ember akkoriban. Aztán később viszonylag hamar kaptunk a latin kiadású zsolozsmás könyvből, és akkor utána az évekig azt tudtam használni. De immár a kezemben volt a teljes Ó és Új Szövetség, úgyhogy az elmélkedésre és az egyéb munkára is tudtam a teljes szentírással dolgozni. Sok más találkozásom is van a szentírással. Papként a legfontosabbak egyike az, hogy minden vasárnap és ünnepi szentmisében, és néha hétköznap is homíliát mondunk. A homília a szentmise szövegeiről kell, hogy szóljon. Nem csak az olvasmányokról, vagy az evangéliumról, lehet esetleg a szentmise más részéről is beszélni, de minden esetre leginkább mégiscsak ezekről a szent szakaszokról. Jó magam, szinte mindig az evangéliumból indulok ki, hogyha prédikálok. Ez viszont azt jelenti, hogy a bibliai kommentárok világa felé is megnyíltunk, még a készület ideje alatt, még a szeminárban, hát azért tanultuk az egzegézist, hogy elkezdjünk gondolkozni azon, hogy lehet kifejteni, értelmezni, magyarázni egy-egy szakaszt. Sőt, kispapkorunkban annyira lelkesedtünk éppen az egzegézisért, hogy évfolyam szinten, vagy barátok között csoportok voltak, akik közösen olvasták a Szentírást, és közösen elmélkedtek róla, így mondanám. Na voltak olyanok, ezek később aztán láttuk, hogy egy bizonyos közösséghez tartoznak, akik azt tekintették módszertani alapelvnek, hogy elővették a görög szöveget, elővettek egy magyar szöveget, Új Szövetségről beszélek, meg a Kis Sándor féle magyar cerviket, vagy görög konkordanciát, és vagy szómagyarázatot, elolvasták az eredeti szöveget, és ami eszébe jutott róla kinek, azt összeírták. Majd ebből összeállítottak egy füzetet, és azt mondták, hogy ez a helyes magyarázat, mert mi rajtunk, mint asztaltársaságon keresztül nyilván a Szentlélek beszél. Na most egyszer-kétszer meghívtak engem is, és éppen az alapján, amit az órákon tanultam, úgy gondoltam, hogy ez a módszer nem lehet egészen jó. És hát, hogyha még ha 4-5-en összejövünk, akkor se értjük elég jól a Szentírást, hát ha másképp kéne megközelíteni. Na most a kispap általában érdeklődő emberfajta, mi is azok voltunk, és többen elutaztunk az NDK-ba, mert oda szabad volt, és megkerestük az NDK-ban élő két legismertebb német biblikust, Wolfgang Trillinget és Heinz Schürmann-t. És megkérdeztük őket, hogy szerintük egy teológusokból, katolikus értelmiségekből álló társaságban. Hogy kell közösen szentírást? És Heinz Schürmann aki megértette, hogy itt lelkiségi mozgalomról, vagy lelkiségi kérdésről is szó van, nem csak tudományos módszertanról, azt mondta nekünk, hogy ezt már ők is csinálták, mikor ő volt szeminarista, és nekik az volt a módszerük, hogy kiosztottak maguk között egy-egy tudományos kommentárt. Mindenki másikat. De arra vigyáztak, hogy legyen közte katolikus is, és azt megjegyezték, hogy melyik a katolikus kommentár. És azután az adott szakaszt először elolvasták közösen, és egy hét múlva újra elolvasták, és mindenki elmondta azt, amit a saját kommentárjában erről talált. Na aztán ezt összefoglalták, és erről még imádkozni is jobban tudtak azt mondja, mintha csak a pillanatnyi ötleteiket vették volna elő. Tehát magyarul felfedeztük azt, vagy megerősödtünk annak a tudatában, hogy biblikus teológia pedig létezik, és nem nekünk kell a Szentírás olvasás során minden ilyen felfedezést újra kitalálni, vagy felismerni, hanem ennek egy nagy öröksége van. Még később adódott alkalmam arra, hogy igazán jó patrisztikus biblia kommentárokkal találkozzam. Jelenleg a Klérus kongregáció kiadásában van egy ilyen CD, hogy Biblia Klérus, amelyen a teljes szentírás ugye az eredeti nyelveken, azon kívül a modern nyelvek legfontosabb néhányán megtalálható, hozzá megtalálható egy sor kommentár, modern kommentár, Catena Aurea, és a különböző egyházatjáknak a kommentárja. Ez nagyon fontos dolog, mert így az egyház hagyományának a fényében szembesül az ember a bibliai szövegben rejlő problémákkal. Tehát igazán nagy gazdagságot jelent, és később kispaptársunk, majd barátunk volt például Vanyó László. Most Vanyó László professzor úr mindig azt mondta, hogy hát értsétek meg, azok az egyházatják még tudtak görögül, hát ez az Őszövetség, ez görögül van írva, higgyétek el, hogy már kulturálisan is több esélyük volt rá, hogy ők értik helyesen. És igazán volt, mert valóban egy mai skandináv filológus is sokat elmondhat arról, hogy mit jelentett ez a szó ebben vagy abban a században, de lehet, hogy aki akkor él, annak az asszociációi vagy annak a hangsúlyai, azok talán hitelesebbek. Na most ebben a összefüggésben mondanám még ugyancsak szubjektíven, hogy egyszer egy nagyon idős rokonunk elhunyt, nagyapámnak volt a legidősebb nővére. És az ő hagyatékából kaptam meg, az ő családjukban, tehát az én dédapám családjában használt legrégebbi. De hát ez maradt, és mert kire hagyják, hát nyilván akkor a dédunokák közül, aki pap lett. Nem is ez az érdekes, hanem hogy milyen biblia. Itt van a polcon. Ez egy gótbetűs német Luther biblia. Természetesen, mert a bélapám az történetesen protestáns ember volt, és a családban beszéltek németül. Szóval, tehát ilyen a világ, hogy akkor én persze lelkesen próbálkoztam a német fordításoknak az összehasonlításával is. Például az, hogy mik is a Luther fordításnak a sajátos ízei. Mert vannak természetesen. Meg azzal is természetesen, hogy hol vannak az értelmezési vagy a fordítási kényes pontok. Aztán újra és újra nyelvtanulás közben kézbe vettem a Bibliát, sok nyelven, úgyhogy jelenleg szép kollekcióm van, de úgy vettem észre ugyanis, hogy ha az ember ismer egy szöveget, akkor sokkal könnyebben olvassa idegen nyelven, és hát a Biblia szövegét, hál' Istennek, elég jól sikerült megismernem. Tehát az olasz, a francia, a spanyol, később részben még az angol biblia fordításokból is egyik-másikat nagy lelkesedéssel olvasgattam, és kerültek a kezembe olyan fordítások is, amelyek egészen modern nyelven vannak. Tehát ezek a szinte kísérletinek nevezhető fordítások, új idők bibliája, vagy az új idők embere számára készült fordítás, ahol bizony a fogalmakat is helyettesítik valami hasonlóval, hogy közelebb álljon az élethöz. Tehát itt már az embernek fölmerül az a kérdése, hogy itt fordításról van-e még szó, vagy inkább egy parafrázisról. Minden esetre ezek is érdekesek voltak, és legalábbis németben, meg franciában az Új Szövetségből elég sok ilyesmit olvastam, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem ez az igazi. Tehát, hogy ezek jó szándékú kezdeményezések, de de nem azáltal kerül közelebb a szöveg, hanem szöveghű, de az adott nyelven nem szándékoltan régieskedő fordítás. Az az, ami igaz. Hogy abból lehet még a bármilyen kor emberének is a leginkább bejutni a hiteles tartalomhoz. Hogy így mondjam, nem szabad túl sokat segíteni, vagy szájbarágos módon segíteni az olvasót, mert hát, ha mi magunk se tudunk ezzel a módszerrel minden tartalmi árnyalatot átadni, ami pedig a szövegben ténylegesen benne rejlik. Az is az ember élet történetéhez tartozik, hogy az egzegézisnek, a szöveg egzegézisnek különböző módszereit, különböző célból sajátítjuk el. A bibliai egzegézis az egyfajta szövegegzegézis. Tehát nekem speciál világéletemben sok dolgom volt a jogi szövegek egzegézisével. Egyébként a kettő nagyon hasonlít, hiszen a jogi szöveg egzegézisére is azért van szükség, hogy alkalmazzuk. Tehát nem azért, hogy elmélkedjünk róla, hanem a jogszabályt alkalmazni kell. Na most valójában a hívő ember a Bibliát is így olvassa. Azért keresi az értelmét, mert alkalmazni akar a saját életét. Úgyhogy nem véletlen az, hogy a Biblia magyarázat és a törvénytudók tudománya az egytőről fakad. Az ószövetségi törvénymagyarázók elsősorban a törvényt, vagyis a Tórát magyarázták. És erre rakódtak rá a magyarázatoknak és értelmezéseknek a rétegei, majd az azokhoz fűzött magyarázatok. Tehát ha kinyitunk egy középkori, mondjuk egyházjogi vagy civiljogi tudományos munkát, ott ugyanez van. Ugye középen találjuk a forrásszöveget, körülötte a glossa, esetleg még szélén a glosszához így glossa. Vagy külön könyvben a glossa szavaival. Azt szeretném ezzel kifejezni, hogy a módszerben nagyon sok a rokonság és nagyon mély kulturális egység van. Azok között a tantárgyak, vagy teológiai terület, vagy a szent tudományok azon ágai között, amiket ma külön-külön művelünk. Hát az ősegyháznak, vagy akár az első néhány évszázad egyházának a felfogásában az apostoli tradíció, amit lényegében Krisztustól eredeztettek az apostolokon keresztül, az vonatkozott a hitnek a tartalmára, vonatkozott a közös imádságra, a liturgiára, vonatkozott az erkölcsi életre, és vonatkozott a közösség fegyelmére. Tehát ezekben a pseudo-apostoli iratokban, ott az első századokban néha fölcsillan a biblikusok szeme, hogy jé, hát ez egy olyan mondás, ami az Új Szövetségben is megvan, csak ez egy másik hagyomány szerint, de lényegében azt hozza. Máskor a liturgia történésznek a szeme csillan föl, hogy hoppá, hát a második mise kánonnak itt van a része Hippolytusnál. A harmadik esetben a jogtörténész örül meg, és így tovább. Tehát nem különült el disziplinák szerint a hagyomány forrásainak a feldolgozása és magyarázata. Most ehhez társult a szentírás. Hogyan társult? Sokszor azt mondják, hogy a legkorábbi pápai tekintéllyel kivallott hivatalos jegyzékek a szentírási könyvekről, azok mondjuk a 4. században teljesen dokumentáltak, mondjuk a Damasus pápa dekrétuma. De valójában nem akkorról van a szentírási kánon. Ez már egy késői megerősítése vagy tanúsítása valaminek, ami kezdettől ott él a közösségben. De először is maga a szentírás fogalma. Hát a szentírás fogalma az egy ószövetségi szentírás fogalom. És másik nincsen. Tehát magyarul Isten szava az emberekhez, ha tetszik, régi szóval Mózes és a proféták által, vagy a szentszerzők által, a sugalmazott szerzők által, és olyan iratokat jelent, amelyeket a liturgikus életben bizonyos helyzetben felolvasta. Tehát a liturgia és a szentírás szent volta, vagy a közösség által hivatalosan elfogadott volta, szorosan összefügg egymás. Hát a legelső keresztény időkben nem azt kérdezték, hogy mely könyvek tartoznak az újszövetségi kánonhoz, hanem azt kérdezték, hogy az Isten tiszteleten mely könyveket kell vagy szabad felolvasni. Hát még maga az idézett damaszuszi dekrétum is ezt mondja, hogy mely könyveket szabad és mely könyveket nem szabad felolvasni a gyülekezetben. Tehát egy olyan Isten tiszteleti és közösségi háttere van, ami Krisztus korában a zsinagóga életnek a gyakorlatában volt jelen. Maga Jézus is, ugye, mint tudjuk, felolvasástól jelentkezik a zsinagógában, és odaadják neki Izaiás próféta könyvét. Vagy Szent Pálról tudjuk azt, hogy missziós útjai során sokszor úgy kezdi az igehirdetést, hogy felszólal és olvasásra jelentkezik a zsinagógában. És abból, amit mond, ahogyan magyarázza a szöveget, abból lesz a botrány általában, úgyhogy ő tudja, mit ír, mikor azt mondta, hogy lehet, hogy a pogányok számára oktalanság, a zsidók számára botrány, nekünk azonban Krisztus Isten ereje és bölcsessége. Tehát valószínűleg ő maga sokszor átélte ezt a botrányt, sőt tudatosan kiváltotta ezt a botrányt, de a Szentírás alapján meg volt róla győződve, hogy Jézus Krisztusnak a fényében ő érti helyesen. Ez megint egy óriási dolog, és az egész keresztény hitünknek az egyik kulcspontja, hogy jó szövetség nélkül nem áll meg az Új. Tehát, ha olvasom az Új Szövetséget, teli van utalásokkal arra, hogy beteljesedett az írás, vagy hogy beteljesedjék az írás, vagy ezzel beteljesedett az írás. Magáról Jézusról pedig azt olvassuk, hogy a föltámadása után az Emmauszi úton elmagyarázza a két tanítványnak az írások értelmét. Vagy más szóval mindazt, ami róla Mózesnél és a prófétáknál írva áll, azaz az Ószövetségi Szentírásban. Ez a megértés, az ugye lángolt a szívünk élménye, ez a keresztény hit kiindulásának, vagy az egyház kezdeti gyújtó robbanásának a központi eleme. Hát az az első hitvallás, hogy Jézus a Krisztus, az föltételezi az egész Ószövetséget, föltételezi az ígéretet, föltételezi a messiási várakozást, és föltételezi azt, hogy az Ószövetség olvastán különböző várakozások és képek alakultak ki arról, hogy milyennek kell majd lennie a messiásnak, és Jézus élete, halála és föltámadása alapján azt mondták a követői, vagy azok, akiket később kereszténynek neveztek, hogy ez az, ő az. De az ószövetségi háttér nélkül ennek a legelső kétszavas hitvallásnak, hogy Jézus a Krisztus, nincsen értelme. Mert akkor mit jelent az, hogy Krisztus? Tehát akkor az egész csak egy különleges történet, hogy egy halott ember föltámad. De mit jelent ez? Hogy lehet a kereszt halál megváltó áldozat? Hát úgy, hogy pászka vacsora. Úgy, hogy ez a mi húsvétünk. Nagyon, nagyon helyesen nevezte el. Az egyház emlékezete mindig helyes, és a tradíció mindig jó helyről táplálkozik. Tehát az ószövetségi és a Krisztus korabeli vallási gyakor és a szent könyveknek a tisztelet, az folytatódik egy magasabb szinten Krisztusnak a személyében, és tovább él az Új Szövetségben. Tehát figyeljük csak meg, hogy mi is volt a probléma az első, második században, harmadik század elején a keresztények között. Az, hogy az Ószövetségnek az egyes előírásait keresztény embernek mennyire kell megtartani. És nem az volt a probléma, hogy tiszteljük-e az Ószövetség könyveit. Ebben mindenki egyetért, hanem az volt a kérdés, hogy mennyire tekintjük jogszabálynak. És erre a keresztények Szent Pállal az élen, és később mondjuk a didaszkáliában sokkal kifejezettebben is, azt válaszolják, hogy a konkrét rituális és egyéb előírások, azok a keresztény nem kötelezik, mert az üdvösség nem abból származik, nem abból fakad, nem a törvény tettei által, ahogy Szent Pál mondja, hanem Krisztusban van, de a 10 parancsot és a lényeges erkölcsi elveket az továbbra is kötelezőnek, sőt, nagyon is kötelezőnek vallják. Na most így áll ez például a didaszkáliában. Ebből az is következik, hogy még ekkor sincs különbség a jog és az erkölcs között a szerzőknek a gondolkodásában. Mert nem azt mondják, hogy az erkölcsi tartalom kötelező, a jogi nem kötelező, hanem megpróbálják kifejezni más szavakkal, de lényegében erre a következtetésre jutnak. Na most azt, hogy az egyház liturgikus életében szent szakaszokat olvastak fel a gyülekezetbe, maga ez a tény. Ez egyértelműen mutatja, hogy szentírás tudatuk volt. És ha probléma volt nekik az, hogy mit kell és mit szabad felolvasni a gyülekezetben, ez azért van, mert olyan közösségben jöttek, ahol szigorú szabályok írták azt elő, hogy mit szabad és mit nem szabad a gyülekezetbe felolvasni. Ha pedig a legrégebbi liturgiákat veszi, akár a szentmisét, akár a ahol mindig is ott volt az igen liturgiának a része. Ráadásul hogyan volt ott? Hát a perikópa, könyörgöm, a perikópa fogalma is a zsinagógai liturgiából van a heti szakasz. Más kérdés, hogy a sorrend más, mert még az is, hogy többféle tekintélyű szöveget olvasunk fel a Szentírásban, ugye a Tóra és a Haftára. Ehhez képest nálunk van szentlecke, vagy olvasmány és evangélium. Csak a sorrend más, mert az evangélium tekintélyét emeljük ki jobban. De ezzel nem azt mondjuk, hogy a többi könyvek kevésbé volnának sugalmazottak. Tehát a tekintélye az inkább a liturgikus tiszteletnek a módjában van, sem mint abban, hogy az egyik jobban, a másik kevésbé volna Isten igéje. Ebben nincs különbség. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugyanezt a gondolatot milyen szépen megtaláljuk a legrégebbi fennmaradt keresztelési hitvallásokban. És aztán ezeknek a fejlődésében egy csúcspont, és dogma fejlődés szempontjából is a nicea-konstantinápolyi hitvallás. Abba pedig mindig elmondjuk a Szentlélekről, hogy ő szólt a proféták szavába. Tehát a Szentírás profétai könyveinek sugalmazottságát a hitvallásba bevettük, mert annyira fontosnak tartjuk. Hát persze, hogy annak tartjuk, mert ebben az összefüggésben döbbenünk rá arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát magyarán a Szentírás az a hitünk alfája és omegája, miközben látjuk azt, hogy mind a Szentírás fogalma, mind a Szentírás használata szorosan hozzá kapcsolódik a hívő közösséghez, az egyházhoz. Tertullianus gyönyörűen fejti ezt ki, amikor a gnosztikusokkal él, de ugye ők is a Szentírással manipuláltak, válogattak a könyvek között, illetve önkényesen, ötletszerűen, jelképes magyarázati módszerek től is elszakadva kezdték el értelmezni. És akkor azt mondta, hogy nem addig van a dolog, De prescriptione hereticorum című művében mondja, mert a Szentírás az egyház könyve, az ő tulajdona, tehát nem bárki egyenlő hitbeli tekintéllyel vagy súllyal kezeli, magyarázza, tesz hozzá, veszel belőle, hanem az identitása hozzá tartozik az egyház identitásához. Na most erre azért még a kereszténységben van egy további nagyon fontos tanúbizonyság is. Zsidó népet néha szokták a könyv népének mondani, azt mondani, hogy a Tóra az a hordozható haza, és helyesen, hiszen ez a saját felfogásuk. És a kereszténység. Nyilván nem annyira a könyv népe, nálunk nem volt kötelező vallási szempontból, hogy mindenki 12 éves korában tudjon felolvasni a Szentírásból, de azért, az már a legrégebbi egyházfegyelmi iratokban is megtalálható, hogy a püspök, jó, már Szent Pálnál az volt didaszkalosz legyen, de a későbbiekben tanításra rátermetnek, írni-olvasni tudó művelt embernek kell lennie, találjuk meg az egyházfegyelmi rendelkezések során, vagy ha nem tud esetleg írni-olvasni, mondják egy helyen, nagyon régen, nehogy valaki a későbbi időkre alkalmazza, akkor legyen idős ember és ismerje a szentírási történetet. Tehát ez volt a lényeg, és az egész tanultságnak is, meg tanításnak is ez volt a fő tárgya. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy a keresztény tanítás és a keresztény tanulás az szervesen összefüggött a Szentírással. A könyv népének a kérdése a kereszténységre vonatkoztatva azért annyiban ma is aktuális, hogy hát akik ezeket a könyveket fogadják el szentnek, akik ezeket a könyveket tekintik a hitük zsinór mértékének, azok egy sajátos közösséget alkotnak, és akik ezeket a könyveket elutasították, vagy mást tiszteltek ugyanilyen vallási értékkel, hát azokat bizony más közösség tagjainak tekintették. Magyarán kezdettől a szentírási könyvek kánonjának a jegyzéke, az az egyházzal való teljes közösségnek az egyik kritériuma volt. De hát nem is lehet ez másképpen, ha egyszer a hitünknek az egyik ősforrását, vagy a írásban és kerek egészként megmaradt legfőbb szövegszerű forrását tiszteljük a szentírásban, akkor nyilván ennek az elfogadása vagy elutasítása az a hívő közösséghez való tartozásnak is az egyik kritériuma kell, hogy legyen. Ezért olyan fontos az, hogy a Trentói zsinat is még 1545-ben az elsők között már a negyedik ülésen arról határoz, hogy mit tekintünk a Szentírás könyvein. Tehát mi lesz a továbbiakban a hivatkozási alap. És azt mondják, hogy kérem, felsorolják az összes Szentírás könyvet, a Vulgát. A kiadása szerint amennyit fekszik az asztal. Tehát gyakorlatilag ez is egy nagyon fontos előfeltétel, akkor is, a Trentusinat korában is. És ugyanígy nagyon fontos előfeltétel az első Vatikán üzsinaton, ahol szintén az isteni szerzőséget, a szentírási könyvek kánonját, a sugalmazottságot, azt határozottan tanítja és vallja a zsinat. Rendkívül nagy súlya. Tehát a közösséghez való tartozás, ismérve a szentírásnak a tisztelete, elfogadása és megbecsülése, mint Isten igényének a megbecsülése. Tehát nem pusztán egy népnek, vagy több népnek a hagyományait, őstörténetét, dalait tartalmazó gyűjteménnyel állunk szemben. Az emberiség kultúrája gazdag, ilyen irodalmi emlékekben is, de a Szentírás számunkra ennél többet jelent. Más népek körében is maradtak fenn tanulságos történetek, megfogalmazottak nagy emberi igazságot, de a Szentírás könyveit mindegyiket sugalmazottnak valljuk, ami beleilleszkedik Istennek a tervébe, az üdvösség tervébe. Azt is lehet mondani, hogy egy történelmi pedagógiával vezette az embereket Isten a Krisztussal való találkozásig, és vezeti ma is az idők beteljesedéséig. Tehát számunkra a Szentírás kísérő is ezen az úton. Meg az egyes szentírási könyvek ennek a hosszú idő óta tartó történelmi útnak a mérföldkövei is. Különösen fontos hangsúlyoznunk azt, hogy mi keresztények nem csak az Új Szövetséget tekintjük szentnek. Persze, hogy az Új Szövetségben bomlik ki az Ószövetségnek a teljes gazdagsága is számunkra. De a Szentírás egészét tiszteljük, mert így értjük meg igazán az Új Szövetséget is. Úgyhogy ennek a meggyőződésnek úgy látszik, ismét és ismét hangot kell adni, mert van, aki megfeledkezik róla, van, aki nem gondolta végig, van, aki esetleg a mai idő gondolkodási divatjának megfelelően éppen csak profán szövegemléket lát ezekben a könyvekben, és nem is veszi észre, hogy a keresztény azonosságunkhoz mennyire hozzá tartozik a szentírási könyveknek, nem csak az olvasása, a vallásos tisztelete. Nem véletlen az, hogy a II. Vatikánum után több szentszéki megnyilatkozás is beszél arról, hogy a liturgiában a szentírást díszes helyről, méltó módon olvassuk fel, helyezzük el valamilyen kiemelt szép helyen. Természetesen ennek az értelmezésében is sokféle dolog történt, mint mindenben az utóbbi évtizedekben. Hát volt, ahol a tabernákulumot alakították át, tóra szekrénye, és alul volt az oltári szentség, fölötte pedig a szentírási könyvek. Hát ez azt hiszem, hogy nem pontosan a szentszék iránymutatásának a megvalósítása, de az, hogy manapság az ambót ott találjuk a oltár közelében kiemelt helye, és megvan a szentírás felolvasásának az ünnepélyes liturgikus formája, ami egyébként a régi egyházban is megvolt, és az legutóbbi időben is megvolt, ha szabályosan és komolyan végezték a szertartást. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy a liturgia az a hitünket nagyon szépen kifejezi a Szentírással kapcsolatban. Egyébként az ember a Szentírást persze tanítja is, bibliaórákon, felnőtteknek, katekézis során. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ki a közönség. Bibliaórákat és bibliai katekéziseket kértek tőlem az utóbbi időben többször szociális otthonban. Idős közösség összejött, és azt kérték, hogy beszéljek nekik a Szentírásról, és nagy örömmel hallgatták például az újszövetségi formatörténeti kérdésekről, az újszövetségi műfajokról és kismifajokról szóló gondolatokat is. Persze katolikus szerzők alapján állítottam én azt valamikor össze, de hát az is biztos, hogy hozzáad mindez a szövegek megértéséhez, megkönnyíti. Hát például, ha egy parabolát olvasok, akkor nem mindegy, hogy én az összes részletnek keresem-e a mélyebb teológiai jelentését, vagy a súlypontot keresem, ami a teológiai tanításnak a lényege. Mert ha ismerem a műfajt, akkor az üzenetet is világosabban meglátom benne. Tehát nagyon hasznosak ezek a biblikus stúdiumok, és nagyon örülök annak, hogy manapság jelennek meg jó kommentárok, jó könyvek. Magyarul is például az Ószövetség és az Újszövetség teológiájáról. Mert nem önkényesen magyarázzuk a Bibliát, szerencsére. Tehát a katolikus és az ortodox világ ebben a tekintetben nincs kitéve a fundamentalizmus kísértésének. Amerikai protestáns közegben valóban voltak részben, vannak a irányzatok, akik a Szentírás szövegét esetleg éppen valamelyik angol fordításban olyan makacs szószerűséggel magyarázzák, hogy ettől az egésznek az összefüggése válik érthetetlen. Most nyilván nem ez az egyháznak a szándéka, de ha egyszer a Biblia nem az én könyve, és nem magántulajdon szellemileg, hanem az egyház könyve, akkor nekünk az egész Biblia összefüggésében és az egész egyházi tradíció összefüggésében van lehetőségünk a Szentírást megérteni és értelmezni. És akkor nem kell félnünk attól sem, hogy a legkülönbözőbb történelmi, irodalmi tudományok eredményeit is felhasználjuk a Bibliának a helyes megértése érdekében, ha hűségesek maradunk az egyház közösségéhez és az egyház tradíciójához. Ez egy nagyon szép, dinamikus folyamat, és ennek során az ember új és új gazdaságokat fedez fel a Szentírásban magában. Ha szabad még egy példát mondanom, a Biblia évére készülünk, nagyon örültem annak, amikor a protestáns testvéreink ezt a javaslatot tették. Később beszéltem erről ortodoxokkal is, sőt, sor került még arra is, hogy egyszer a protestáns, katolikus és zsidó egyházi vezetők szóltak arról, hogy nem lehetne bizonyos tekintetben még a zsidó közösséget is bevonni ebbe a ünnepség vagy rendezvény sorozatba, természetesen nem minden eseményben, hiszen a új szövetség ez valóban csak a keresztények fogadják el. Viszont látszik az, hogy Biblia iránti tisztelet és a Biblia szeretete az egy közös kincsünk. Ennek során találtam például egy nagyon szép nyomtatott kötetet, igen nagy méretű, az igaz, görög és magyar nyelven. 1860-ban Pesten adták ki, itt az egyetemi könyvtárban található ugyanis a négy evangéliumnak az a 10. században írott szép görög kódexe, amelyben a bizánci szkólionnak, vagyis glosszának, vagyis a szöveget folyamatosan kísérő magyarázatnak, olyannak, mint ami később nyugaton a Catena Aurea volt. Nos, ennek a gazdag és viszonylag bőséges, tehát ritka szövegváltozata található, a kiadásban ez is benne van görögül és magyar. Ráadásul ez a példány Vitéz János primásnak volt valamikor a tulajdona. Úgyhogy a saját magyar Biblia szeretetünknek is az egyik tárgyi emléke, és akkor ezzel keveset mondtam. Azt ugyanis érdemes lenne kikutatni, de nem biztos, hogy találunk rá kellő adatot, hogy ez a példa, hogy került Vitéz Jánoshoz? Vitéz János, mint nagy humanista, megvásárolhatta, vagy megvétethette Firenzében mondjuk a bizánci menekültektől ezt a szép kódexet. Akkor is az ő erudíciójának a bizonsága. De az sincs kizárva, hogy a kódex itt volt az országban már előtte is. Hiszen 10. századi a kézirat, vagyis elképzelhető, hogy ez a kódex az egységes keresztény egyház magyarországi életének fönnmaradt tárgyi bizonyítéka. Hiszen a bizánci misszió Magyarországon akkor kezdődik. Nem tudom azt mondani, hogy ez a magyarázat, ez az evangéliumos könyv lesz az, amit mindenki elsőként elolvas, de rendkívül figyelemre méltó a glosszát tartalma is, és megismétlem, hogy a még egységes egyház általánosan elfogadott, ha nem is hivatalosan rögzített, Szentírás szemléletét vagy evangélium magyarázatát tartalmazza. Tehát ebből a bizánci glosszából bárki nyugodtan készülhet akár a szembeszédre is, hogy visszatérünk megint a papok munkájához, mert ebben is egyfajta patrisztikus gazdagságot talál. Természetesen a különböző keresztény közösségeknek a véleménye eltérhet arról, hogy pont ezt a példányt érdemes-e újra kiadni, vagy ezt a nyomtatványt reprintben ismét a közönség elé tárni, vagy mást kell kiválasztani, de mind könyv is igazán nagy élmény kézben tartani és használni ezt, és azt gondolom, hogy legyünk büszkék a saját történetünkre a Bibliával. Aztán egy másik epizód, az szintén régi szentírási szövegekhez kapcsolódik. Amikor Esztergomban kezdtem el tanítani a szemináriumban 1980-ban, akkor a könyvtároskodtam is egy néhány évig ott a szemináriumi könyvtárban, ami most átkerült a Szent Adalbert központba, és végre korszerű körülmények között lehet kutatni és hozzáférni az anyaghoz. Nos, a régi nagyszombati nyomtatott könyvek közül, amiket ott kötöttek a jezsuita kollégiumnak a műhelyében, vagy az egyetemen később, hát egy része az a szeminárium könyvtárába került, annak lett a tulajdona. És ebből az egyiken, nem kevés ilyen volt akkor, középkori pergament kóvetszlapot láttam kötéstáblának. Tehát mondom, bolognai írás, 13. század vége, nézzük csak, miről szól. Mert ez a gótika rotunda bonomiensis kézírás, ez általában a kánonjogi magyarázatoknak szokott lenni a tipikus írásformája. Elkövettem azt a mondjuk úgy arcátlanságot, hogy igaz a rektor engedélyével, de ezt a kötéstáblát elvittem egy tudós restaurátor hölgyhöz, aki szakszerűen restaurálta. Tehát egyrészt a pergamenlapokat, a kötéstáblát, kiderült, hogy Hostiensis lektúrájának egy nagy töredéke, az 1200-as évek legmagasabb színvonalú kánonjogi tudományos munkájából való. Másrészt alatta találtunk 15 teljes levél magyar nyelvű kézelírót bibliafordítást. Ezeket szépen kiáztatva egymás mellé lehetett tenni, és kiderült belőle, hogy ez Kálvi György Bécsben Formica Máténál 1626-ban megjelent, vagy 25-ben megjelent első teljes magyar katolikus nyomtatott bibliájának a nyomdai kézirata. Mert hogy piros irónnal még a sortördelések is meg voltak húzva, meg valakik belejavítottak a fordítás szövegébe úgy, ahogyan aztán a végleges nyomdai formában áll. Na hát ilyen élmények is vannak néha, és ez is nagy öröm, mert ez mutatja, hogy milyen a kultúrának és a szentírás szeretetének a folyamatossága. Itt a Kárpát-medencében, hát ilyen töredékes. Néha a kötéstáblából kerül elő. Nem tudjuk az egész történetét, mint a bizánci kódex esetében. Néha itt van a kezünk ügyében, de nem értékeljük eléggé. Ugyanakkor azért mégiscsak ez az a biztos alap, ami kísér bennünket, és még azt is merném mondani, hogy nem csak a hitünkben és a vallás életünkben, hanem a kulturális életünkben is. Tehát az egész nyugati világ minden nemzeti kultúrája támaszkodik a Bibliára. Ilyen vagy olyan mondom. És mindegyiknél a nemzeti nyelv művelésének kiemelkedő eseménye volt, amikor a teljes szentírást lefordították arra a nyelven. Arról már nem is merek beszélni, hogy mi lehetett valamikor, hiszen a Biborban született Konstantinnál, lehet olyat olvasni, hogy a Szent Cirill és Metód készítettek a szlávoknak fordítást, igaz, hogy liturgiáról beszélnek, de azt mondja, hogy mert a keresztény hitre tért környező többi népeknek van már saját nyelvükre fordított szövegük, így a türköknek is. Olvassuk, Biborban született Konstantinál, természetesen honfoglalás előtti magyar nyelvű liturgikus vagy keresztény bibliai szöveget nem ismerünk egyet se, de mint emlék érdekes. Tovább menve azt hiszem, hogy a közmondásaink világától, a szófordulatainkig nagyon sok minden erősen bibliai kötődésű, és a későbbi irodalmi alkotások is messze menően teli vannak ezekkel a nem csak nevekkel, nem csak személyekkel, hanem viselkedés mintákkal, szemléleti elemekkel is. A kereszténység az egyes népek kultúrájára nem úgy hatott, hogy azt elpusztította volna, hanem a saját arculatában segített annak a fejlődésében. Tehát így alakulhatott ki egyáltalán Európában különböző nemzeti kultúráknak a sora, amelyekkel nem téveszthetők össze egymással, amelyeknek megmaradt a saját arculata, és mindegyikben ott van a gyökerénél a kereszténység. Ilyen dolog azt hiszem, hogy a Biblia öröksége, és jó van ez így, nekünk magyaroknak is a nyelvi fejlődésünk, a nyelvi azonosságunk, a kulturális fejlődésünk szempontjából is mindig egy új örök vonatkozási pont marad a szentírás.
Vannak szentírási részek, mondatok, szavak, amik az embert szívenütik, megszólítják, és egy időre, vagy akár egy életre az életének a középpontjába kerülnek. Vigoros Atyának gyerekkorában, vagy a későbbiekben, a hivatásának a kialakulásában előfordult-e az, hogy ilyen erőteljesen beavatkozott a Szentírás?
A Szentírás biztos erőteljesen beavatkozott azáltal, hogy rendszeresen olvastam, és próbáltam imádkozva olvasni, de azt nem merném mondani, hogy egy mondat vagy egy szó hatalmas fordulatot váltott ki az életemből. Azt hiszem, hogy inkább a rendszeres familiaritás, barátság a Szentírás szövegével. Inkább ez volt az, ami engem sokat segített. Hát persze, hogy mindenkinek vannak kedvenc szentírási mondatai, idézetei, szövegrészei. Nekem az utóbbi 30-40 évben az egyik kedvenc szövegem a Szent János leveléből való, hogy a mi közösségünk az közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. És mondja nekem valaki, hogy a kommunió ekleziológia a II. Vatikánum újítása. Ebben az egyház misztériumáról olyan mély tanítás van ebben az egy mondatban. De azt hiszem, hogy ezt elemezni, ez önmagában egy életművelet. Vagy egy másik mondat, ami most nagyon aktuális, hiszen közösen választottuk, ez a városmisszió jelmondata Budapesten, reményt és jövőt adok nektek. Jeremiástól folytatom. Jeremiástól, tetszik érteni? Aki a pusztulásnak a szemtanúja és szenvedő alanya volt, aki végignézte, hogy a saját népe hogyan kerül rabságba, hogy pusztítják el a városokat, reményt és jövőt adok. Hát, ha Jeremiás lemerte írni, mi miért nem merjük elolvasni? Szóval azt hiszem, hogy ilyen fajta ereje és mondani valója is van azért egy-egy szentírási mondatnak.
Bíboros atya, nagyon szépen köszönjük Mária Rádió hallgatói nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reményt is jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Érted, Istenünk, a biztos szívvel keresünk.